Május 4-én a megismételt államelnök választás első fordulója zajlott, ahogyan mind tudjuk, George Simeon nagy fölénnyel jutott a második fordulóba, 41%-os támogatottságot maga mögött tudva, még a második helyen Nikusor Dan végzett 21%-os támogatottsággal. Vasárnap óta fenekestül felfordult a világ körülöttünk, és úgy néz ki, úgy tűnik, hogy széttöredezett, vagy legalábbis széttöredezőben van a politikai establishment. És hát az is látszani, felsejleni látszik, hogy elkezdtünk mintha két világ között táncolni. Ugye az egyik a progresszív, neoliberális, nyugatos világrendet ígéri, aminek ugye a jelentése szintén elmondhatjuk, hogy átrendeződött egy kicsit, átértékelődött az utóbbi hónapokban. Illetve a másik oldalon ott van a szélsőjobbos posztfasiszta szuverenizmus, amivel így farkas szemet nézünk elég komolyan. Ma ezen potenciális világok kapcsán beszélgetünk a meghívottjaimmal, de mielőtt bemutatnám őket, kérlek ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és támogassatok minket, hogyha tudtok. Ennek az egyik legkézenfekvőbb és legköltséghatékonyabb, sőt legpénztárca barátabb módja az, hogyha a jövedelem adótok 3,5%-át ajánljátok fel nekünk. Ehhez és mindenféle más támogatási módszerhez a leírásban található linkeken és segédanyagokon keresztül juttok el. Sziasztok, ez itt a Miközöd, én Kis Anna vagyok, és a választások első fordulója utáni első beszélgetést hallgatjátok, és hát itt vannak velem a meghívottjaim is, úgyhogy köszöntöm Borbély Andrást, esszéistát. Szervusz, András!
Szia, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat!
És itt van még velünk Szilágyi István, jogász, közéleti újságíró. Szervusz, István!
Hello, hello! Köszönöm szépen a meghívást!
Köszi szépen, hogy itt vagytok! Hát nagyon-nagyon sok mindenről lehet ne, és lássuk, hogy mennyit tudunk majd érinteni ebben a beszélgetésben. Én talán onnan indulnék, hogy azért még egy kört fussunk arról, hogy ti hogy látjátok, mi is történt valójában vasárnap. Ugye sokan taglalták, meg felmerült az, hogy ez továbbra is egy protest szavazást láttunk, ami George Simeon fele ment, egy osztály elégedetlenséget akár. Ez a kérdésem. Ti hogy látjátok, ez egy protest szavazat volt, osztály elégedetlenség, túl jót és túl szépet ígért Simeon, ki az, aki nem akarja látni, hogy mit ígér ő, és mi történik valójában körülöttünk?
Összefolynak szerintem a dolgok e tekintetben. Tehát biztos vagyok benne, hogy itt van itt egy ilyen protest szavazat réteg, vagy része ennek az egész történetnek, de én inkább arra hajlok, hogy itt egy hosszabb távú elégedetlenség, illetve politikai átstruktúrálódásnak a kicsúcsosodásánál vagyunk mi most. Tehát itt talán két dolgot említenék meg így előzetesen. Az egyik szerintem egy kifejezetten inkább egy ilyen politikai átrendeződési vonal, és talán ezt a réteget lehet egy ilyen protest, nem tudom, szavazatnak mondani, tehát hogy az van, hogy valójában itt egy ilyen establishment ellenes hangulat alakult ki, és akkor a szavazók, nem tudom én, ezzel a PSD-Penelé RMDS koalíció által képviselt ilyen az elitek közti alkukra épülő politikából egy kicsit elegük van, ezt már kétszer elég határozottan jelezték. Tehát ez kifejezetten inkább egy ilyen politikai réteg, de én azt gondolom, és szerintem ez az izgalmasabb, és ez az, ami hosszabb távú átrendeződésre utal, hogy a mostani szavazatok mögött egy határozott társadalmi elégedetlenség van. Tehát itt az embereknek a valahogy azzal kapcsolatban is ki akarják fejezni a véleményüket ezeken a szavazatokon keresztül, hogy az a fajta társadalom, amelyben ők élnek, és az a fajta nem tudom, politikai képviseleti struktúra, amely nem beszél alapvetően egy csomó olyan problémáról, ami viszont őket érinti. Szóval, hogy ezt is ki akarják valamiképpen fejezni, hogy itt nagyon mély társadalmi törésvonalak vannak ebben a társadalomban, amelyekről viszont a politika nem nagyon beszél. Szóval én elsőre ezt a két réteget említeném meg, hogy igen, van egy politikai protestszavazati réteg, de van egy nagyon mély társadalmi elégedetlenség is, azt hiszem, ezek mögött.
Na igen, hát itt csak aláírni tudom valójában, amit András is mond. Én is ezt látom, tehát nem elég azt látni, hogy, hogy itt valami ellen szólnak, vagy valaki ellen szólnak ezek a szavazatok, nem csak az establishment, nem csak a regnáló politikai elit ellen szólnak ezek a szavazatok, hanem valami mellett is, és azt kell mondjam, hogy Simeonék mellett szólnak valahol ezek a szavazatok. Ők voltak azok, akik valamilyen formában ki tudták aknázni, tehát meg is tudták valamennyire nevezni azokat a szociális problémákat, tehát itt ugye a leszakadt rétegeket, a külföldre kiment vendégmunkásokat, ők tudták megszólítani, tehát ráéreztek arra a mély társadalmi elégedetlenségre, frusztrációra, és valamiféle, hát nyilván populista válaszokat, ígéreteket fogalmaztak meg a kampányuk során. Most le is buktak ugye ezzel a 35 ezer eurós lakásígérettel, hogy hát az igazából csak azért volt, hogy felépítsék a pártot, tehát hogy innen fogva teljesen átlátszó számomra az, hogy ez egy opportunista, populista gárda, aki a legkiszolgáltatottabb, a legleszakadtabb rétegeknek a szegénységét, a nyomorát, a frusztrációit kiaknázza azért, hogy hatalomra kerüljön. Én ezt látom, és ezt az ígéretet, ezt a lufit eregetik, és arra nagyon jól rákattant egy nagy többség. És mondom, hogyha nem látnék át rajtuk ebből a szempontból, akkor valószínűleg én is rájuk szavaztam volna.
Miért van az, hogy ugye tavaly novemberben a kormánykoalíciónak a pártjai is, de úgy egyáltalán a politikum azt hangoztatta, hogy hát megértette az üzenetet és megtanulta a leckét. Most nyilván az is az egyik kérdésem, hogy szerintetek megtanulta a leckét, mondjuk én rögtön tovább is görgetek oda, hogy nem tanulta meg a leckét, de hogy akkor feltevődik a kérdés, hogy miért van az, hogy az aktuális politikai rezsim képtelen olyan fontos kérdésekről beszélni, mint a szegénység, mint a lakhatási válság, mint az egyenlőtlenség a társadalmon belül, és utána ugye itt sorolhatnánk még egy csomó mindent, amik ugye egzisztenciálisan, zsigerileg határozzák meg azokat a rétegeket, akik most erre a szélsőjobbos opcióra szavaztak.
Több rétege van annak, hogy miért nem tudnak erről hitelesen beszélni. Még egy pontot az előző körhöz talán hozzátennék, és akkor ezen keresztül lehet talán átlépni erre a másik szintre. Tehát az egy nagyon jó kérdés szerintem, amit az István felvetettél, hogy ezeket a típusú szociális, vagy tágabban társadalmi elégedetlenségeket miért egy szélsőjobboldali politikai erő tudja becsatornázni. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos politikai kérdés, amire válaszolni kellene. És szerintem több rétege van, hogyha megnézzük mondjuk az RMDSZ-nek a nyilatkozatait, csak a legutóbbiakat ezzel kapcsolatban, egy picit figyeltem, nem szisztematikusan, hogy mennyire, hogyan reagálnak, hogy mennyire értik, hogy miért szavaznak az emberek Simeonra. És nekem az az érzésem, hogy egyáltalán nem. Tehát ők maguk is csodálkoznak. Meg vannak lepődve, mindenféle tippjeik vannak, de valójában transzparens választ, az az érzésem, hogy a jelenlegi RMDSZ vezetésben sem találunk arra, hogy miért szavaznak az emberek Simeonra. És azt hiszem, hogy ahhoz, hogy erre válaszolni lehessen, egy picit visszább kell menni. Én azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban van egy nagyon-nagyon erős tabu a jelenlegi politikai rezsimben. Tehát én szerintem arról van szó, hogy nagyjából 89 után, de a nyugati világban már korábban kialakult egy olyan típusú konszenzus, hogy a neoliberális kapitalista rendszernek nincs alternatívája. És innentől kezdve minden olyan típusú beszédmód, amely szociális irányból megpróbálná kritika alá vonni a jelenlegi társadalmi rendszert, tehát potenciálisan kapitalizmus kritikus vagy antikapitalista lenne, az automatikusan szélsőségnek van bélyegezve, és ki van tolva gyakorlatilag a diskurzusból. Tehát a jelenlegi rezsimnek szerintem ez egyébként az RMDS szövegeiben is látszik, az egyik nagyon fontos eleme egy ilyen gyakorlatilag a törvényi szinten is, de akár a tananyag, az előírt tananyag szintén megjelenő ilyen antikommunizmus. Tehát minden, ami ebbe a, nem tudom, a szociális rendszer felül megpróbálna a kapitalizmus kritika alá vonni, az démonizálva, tabuizálva van. Tehát ha megnézzük a legutóbbi nyilatkozatát a Kelemen Hunornak, nagyon érdekes, mert mindig visszaköszön ilyen kulcsszavakban, itt ez ötnek adott interjú, hogy ott is belekeveredik ebbe a fogalmizébe, hogy valójában Szimion nem szélső jobboldali, hanem ilyen leninista. És akkor, tehát az ember itt nézi, hogy mi van, tehát érteni, ha nagyon jó indulatú vagyok, akkor érteni vélem, hogy mire gondol, tehát hogy a Szimionnak, nem tudom, a szellemi hátországok bizonyos értelemben ott a 80-as években kereshető, ahol ugye egy ilyen protokronista, dákóromán, nem tudom mit, tehát ezt már Csáu idején ugye felfuttatják ezt a dolgot, de hogy ennek bármi köze lenne szocializmushoz, kommunizmushoz, leninizmushoz, az egyszerűen na mindegy, ez csak példa arra vonatkozóan, hogy milyen mély és ösztönös ellenállás van azzal szemben, hogy strukturálisan, tehát ne csak mondjuk ilyen juttatások, meg emeljük a szociális, nem tudom mit, tehát, hanem hogy strukturálisan próbáljuk meg a rendszert szociális nézőpontból kritika alá vonni. Ezzel szemben, tehát szerintem nagyon-nagyon erős tabuk vannak a jelenlegi politikai rendszerben. Tehát szerintem ez az egyik oka annak, hogy egyszerűen némán tátogva állnak, és nézik azt, hogy emberek, tömegek tulajdonképpen megpróbálják, nem tudom, valami módon kifejezni nem tudom, a rendszerrel szembeni kritikájukat, de nem értik, hogy a politikai rendszer nem érti, hogy mit ért a ennek az emberek rendszere. Tehát ők csak a politikai rendszert értik ezen, a kis intézményes logikákat, de nem csak erről van szó, tehát maga a teljes társadalmi struktúra van nekik szerintem problémájuk, de az az érzésem, hogy a politikai establishmentnek jelenleg nincs társadalom képe. Tehát nem látja, hogy a társadalomnak mi a struktúrája, milyen struktúrák mentén épül fel, és ezért nem érti, hogy miért szavaznak az emberek Simeonra.
Nem, hát ugye ez még a novemberi választások után vált egyértelművé, vagy akkor kezdték el sokan hangoztatni és mondani, folyamatosan és ismételgetve, hogy évek óta nem készültek felmérések, nagyon komoly társadalomtudományos kutatások, ami a román társadalmat illeti, ami lefedné a politikai preferenciákat, azt, hogy az emberek hogyan élnek, hogyan érzik magukat, stb. Ezért is akkora nagy pofoncsapás az, ami történt novemberben, és hát nyilván féleforma azért mégis most is az.
Hát igen, egy picit az az érzésem, még csak egy mondat tényleg ide, hogy a pillanatnak az uralásában nagyon jók. Mondjuk szerintem az RMDS is jó ebben, tehát csinálunk mindenféle felméréseket, és akkor ezeket a pillanatnyi igényeket elég jól bemérik, és megpróbálnak ezekkel sakkozni. De hogy milyen hosszú távú mintázatok alapján mozog a társadalom, szerintem azt meg nem látják, meg erre egyszerűen nem elég az a típusú eszköztár, amivel ők dolgoznak. Ugyanakkor ugye kidobják, vagy nem tudom, nagyon ellenségesek is a velük szemben kritikus, nem tudom, ilyen társadalomtudományos hangokkal. Na itt látszik az, hogy miért lenne jó, hogyha társadalomtudományos hangokkal foglalkoznánk, mert a társadalomtudomány mélyebben és hosszabb távú folyamatokban is képes, nem tudom, valamit jelezni. És mivel ők ezt nem látják, akkor ilyenkor így meglepődnek, hogy jé, ezt nem láttuk jönni. Azért szerintem nem volt annyira kiszámíthatatlan az, hogyha figyeltük az AUR-nak a betörését a politikai mainstreambe, az, hogy milyen exponenciálisan növekedett az elmúlt 5 év során, az, hogy globálisan közben az ezt támogató irányok hogyan váltak erőteljesebbé az elmúlt időszakban, tehát legutóbb Trumppal, de azért előtte is voltak erre lépések, tehát hogy a követtük azért ezt a folyamatot, szerintem azért olyan nagyon nem lehet meglepődni ezen a dolgon, csak ha a pillanat uralására vagy berendezkedve, akkor mindig csak ilyen alkukat látsz, ilyen pillanatnyi pakpakot, és nem látod a nagy mintát.
Na igen, és ez az, hogy mondod, hogy azért folyamatában ezt láttuk, és valóban, akinek mondjuk azelőtt még nem volt tiszta, vagy hogy nem volt látható ez a folyamat, azért 2020-ban szerintem eléggé evidensé vált ugye a COVID-dal együtt, és mondjuk mondhatnánk, hogy ugye az a nagy berobbanása az AUR-nak, a nagyon nagy berobbanása, akkor, amikor ugye a parlamentbe is bekerülnek, és az már egy eléggé akkor is emlékszem ugyanezekre a pofára esésekre, vagy legalábbis az ilyen jellegű nyilatkozatokra, amit szintén ez a MDS tett, hogy akkor az óriási nagy megszeppenés, hogy úristen, a szélső jobb oldal bent van a parlamentben. De hogy azóta eltelt 5 év, és semmilyen politikai válasz nem jött arra, hogy ők most már a parlamentben is vannak. Nem akarom azt mondani, hogy nem, vagy nem akarok naívnak tűnni azzal, hogy miért nem tudják a történelmi pártok megreformálni belülről saját magukat, és hirtelen ráállni arra, hogy mondjuk szociális kérdésekkel komolyan foglalkozzanak, de hogy ugye más szereplő sem tudott időközben felnőni ahhoz, hogy adott esetben akár igen, baloldali, nem tudom, gazdaságpolitikával próbáljon meg bejutni a parlamentbe. Ez szerintetek miért van?
Húha. Na igen, hát itt még az előző kérdéssel próbálom összekötni a gondolataimat, meg azt, amit Andris mondott. Amúgy abszolút rezonálok azzal, amit ő mond. Meg hát ugye azt láttuk, hogy egyszerűen elkönyvelték azt, hogy előre törnek ezek a pártok, ugye az aurósok 2020-tól elkönyvelték egy annyival az establishmentnek a pártjai, a regnáló elit, hogy jaj, hogy ez csak egy ilyen vadhajtás, meg hogy csak ilyen ideológiai boszorkányság, de hogy nincsenek mögötte valós szociális problémák, és közben meg kiderült, hogy vannak, és az
És
aurósok
időközben
nagyon jól.
politikai célokra nagyon szépen felhasználták az AUR-t,
Igen.
úgy az RMDS, mint
Ja,
a
persze, tehát
MEM-pártok is.
persze, tehát kapóra jött abszolút az aura az RMDS-nek már az úzvölgye, utáni EP választásokon is, tehát igazából írtam is az egyik publimban, hogy az RMDS megköszönheti az AUR-nak, hogy egyáltalán létezik, mert hogy nagyon jó mozgósító ereje volt, de hát nyilván ez egy nagyon cinikus megközelítés, és én is azt látom, hogy a tudománynak nincsen, a tudósoknak nincsen akkora ráhatása a politikára, mint amekkora a politikusok által megrendelt közvéleménykutatások, amik nyilván irányított közvéleménykutatások, tehát a kérdések is nem úgy vannak feltéve, ahogy egy tudományos szociológiai kutatásban, és ezért van az szerintem, hogy ők tényleg egy olyan párhuzamos világban élnek, egy olyan buborékban, ahol ők úgy gondolják, hogy jól végzik a dolgokat, és erre építik fel ugye a saját diskurzusukat, a diskurzus alapján pedig a gondolkodásmódot ezekről a kérdésekről. Egyszerűen el vannak rugaszkodva, és akkor jönnek a nagy pofára esések a választásokon, hogy hú, hát hoppá, hát ezzel nem számoltunk. Hát nem, mert az áurósok vannak ott, úgymond a nép között. Tehát, hogy ők azok, akik bázisokat építettek ki Spanyolországban, Olaszországban, hát nem civil bázisokat, de bázisokat, tehát van élő kapcsolat a szavazóikkal, és én ezt hiányolom a többi pártól, tehát annyira ráálltak a hatalom megszerzésre, megtartásra, hogy ezek csak ilyen hatalomtechnikai eszközök, a közvélemény kutatások is, a kampányok is, minden, tehát teljesen elrugaszkodott a valóságtól. És akkor nem is vártam el tőlük, hogy néhány hónap alatt a két elnökválasztás között most valami csoda történjen, és kutyából szalonnal legyen. Nem, egyszerűen nem lepett meg. Az igen, hogy Antonescu-val álltak elő, tehát hogy exhumáltak egy politikai hullát, és leporolták, és azt mondták, hogy hát ez a legjobb, amit találtunk, és amiben ki tudunk egyezni. Ez szomorú, és az még szomorúbb, hogy az RMDS kommunikációjában azt látom, hogy nem látják be, hogy ez mekkora hiba volt, és hogy ebben ők maximálisan ludasok voltak, mert hogy még bölcsködtek vele, hogy Antonescut ők javasolták, és hogy mekkora siker, hogy közös jelölt van.
Egyébként most ugye az jut eszembe, hogyha kicsit kimegyünk a magyar buborékból, tehát nem csak az RMDS-t nézzük, tehát az is nagyon érdekes, hogy a PSD, tehát a nevében ugye szociáldemokrata pártnak a szavazóbázisában, ugye ez most is látszik, hogy azért van egy elég nagy rész, ami az AUR fele fog menni most is, de hogy ez korábban is jellemző volt, hogy igazából a szociáldemokrata párt az hajlamos egy ilyen jobboldali populizmus irányba elmenni. Tehát ez a fajta átmenet azért már a PSD-ben megtörtént, az, amit az elején, amire akartam utalni, hogy ezeket a klasszikusan baloldali témákat, tehát a társadalomnak az alulról jövő, nem tudom, igényeinek a kifejezését, az egyenlőségi politikákat, az újraelosztásnak a kérdéseit, stb. Egyszerűen a jobb oldal kezdi be. Csatornán csak a PSD-nél úgy volt, hogy egy nevében még baloldali, de már valójában tartalmában jobb oldali párt történetében ez a folyamat már látszott. Igazából szerintem az a jó kérdés, hogy mi történt a szociáldemokrata pártokkal nem csak Romániában, hanem akár európai szinten is. Hogy miért történik meg? Tehát, hogy akár a szociáldemokrata párton belül is tulajdonképpen a szélsőjobb oldal kezd növekedni, tehát, hogy gyakorlatilag tényleg átveszi a baloldali politikák helyét a szélsőjobb oldali retorika. És nyilván, ha mikrotörténetet nézi az ember, akkor sok részletet lehet mondani, de azért nagy általánosságban szerintem itt történt, és ezzel szerintem muszáj szembenézzen az, aki ma baloldalról gondolkodik, vagy új baloldali perspektívákat keresgél. Tehát szerintem muszáj szembenézni azzal, hogy ezek a nagy szociáldemokrata pártok tulajdonképpen tőkepárti politikát folytattak, és egy idő után a szavazók kimentek mögülük. Tehát, hogy ugyanezt történt, ha megnézzük a magyarországi szociáldemokrata, magát baloldalinak nevező MSZP, DK, stb.-kkel. Tehát, hogy tulajdonképpen ők vezették be a legkeményebb megszorító politikákat Kelet-Európában az elmúlt évtizedekben, ők vezényelték le, vagyis a szociáldemokrata pártok tőkepárti politikát csináltak, ők vitték végig sokszor a neoliberális elvárásoknak megfelelő legkeményebb megszorítás politikát. És hogy a szavazóbázis kiment mögülük, és elkezdett a szélső jobb oldalra menni, szerintem ennek nagyon nagy jelentősége van. Tehát, hogy ezt azért jó lenne látni, és jó lenne kimondani, hogy hogyan követték el ezt a hatalmas árulást a nevükben szociáldemokrata pártok, és szerintem erre a PSD egy nagyon-nagyon jó példa, hogyha megnézzük a PSD történetét, hogy hogyan alakult át tulajdonképpen ez a nevében szociáldemokrata párt egy már az AUR előtt is gyakorlatilag ilyen kissé ortodox, nacionalista, stb. Elemekkel vegyülő ilyen nagyon furcsa amalgámá, és ennek az AUR tulajdonképpen egy ilyen letisztultabb változata már, ahol egyébként továbbra is nagyon érdekes módon megjelennek ezek a megdöbbentő jelenetek, hogy ugye Simion munkásokkal, gyári munkásokkal, kizsákmányolt emberekkel a háta mögött, nem tudom, kampányol, és ez a döbbenetes, ez az ereje az egésznek, hogy ott áll mögötte valójában a tömeg, és mi értelmiségiek itt mondjuk, hogy de nem, mert hogy Simion nem látja valójában, hogy ezt hogyan lehet megborítani, ezt a rendszert, csak érzi ezeket az igényeket, csak ezt nem fogják elhinni nekünk már. Tehát, hogy itt elég nagy bajban vagyunk, mert hogy van egy értelmiségi baloldal, aki látni véli, hogy itt ez nem lesz jó, de valójában nincs politikai, nem tudom, ilyen, nincs
Struktúra
politikai értelembe vett
megszerkezett.
baloldal. És ezért az az érzésem, hogy mi most így tanúi leszünk annak, hogy bele fogunk sétálni egy hatalmas kataklizmába, amely nem fog valójában reális válaszokat adni ezekre a kérdésekre, de valamilyen politikai átrendeződés az lesz. Tehát szerintem a politikai rendszer jó alaposan át fog most rendeződni, de a társadalmi struktúra nem. Tehát, hogy az a típusú társadalmi kizsákmányolási logika, ami miatt a panaszok most vannak, az szerintem nem fog változni alapvetően, tehát valószínűleg a Simeon azt fogja csinálni, hogy egy ilyen, hát kicsit, hogyha megnézzük Orbánt, akkor látszik, tehát hogy egy ilyen nemzeti tőkés osztály lesz, tehát hogy igazából ezt a kizsákmányolási logikát azzal egy picit így megpróbálja az emberek előtt megszelidíteni, hogy akkor jó, de legalább a saját nemzettársait fognak téged
Zsákmányolni.
kizsákmányolni, de valójában a struktúra nem fog változni, és tehát mondom, a politikai rendszer változik, vagy a politikai keretrendszer, amelyben mozgunk, de a társadalmi termelési struktúra meg szerintem nem fog változni, és ez lesz a nagy átverés, azt hiszem, ebben a szélsőjobbos előretörésben.
Említetted, meg mi szóba került már többször ugye a rendszer fogalma, és azért ebben a kampányban nagyon sokszor hallottuk azt, hogy ugye mindenki is rendszerellenes volt, és ezt mondtad te is, és ezt már szerkesztőségileg is beszéltük, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mindenki a rendszer ellen van, csak igazából nem tudjuk, hogy ki mit ért a rendszer alatt. És ez egy nagyon fontos és érdekes kérdés, mert hogy mindenki a rendszert akarja eltiprani, letiprani, lerombolni, megreformálni, újra csinálni, de hogy valójában akkor mit jelent itt a rendszerellenesség, és hogy ki mit gondol a rendszer alatt? Na, ti erről mit gondoltok, hogy ki mit gondol, mit ért a rendszer alatt?
Én úgy látom, hogy amiben konszenzus van a pártok között, vagy a főszereplők között, legalábbis az alapján, amit kampányoltak, tehát a kampánydiskurzusban legerősebb, vagyis hogy is mondjam, a közös nevező az a bürokráciának a leépítése volt. Tehát, hogy erre éleződött ki gyakorlatilag. Most is azt hallom, tehát hogy Simeon is ugyanazt, az RMDSZ is, Crin Antonescu is, Csolákuik is belementek, nagyjából mindenki belement, mert hogy ez is egy, hogy is mondjam, egy népszerű dolog, egy népszerű szlogen, hogy nem működik az állam, és így is túl sokan vannak benne, és túl vannak fizetve, és le kéne építeni, és hatékonyabbá tenni. És azt hiszem, még Mikus Ordánnál is láttam ilyen szólamokat, mintha ez lenne a közös nevező, amiben hát végül is konszenzus van, mintha mindenki egyetért abban, hogy túl sok, túl nagy az állam, túl sokba kerül. Aztán meglátjuk, hogy ezt ki tudja egyáltalán végrehajtani, vagy egyáltalán van erre akarat. Tehát, hogy nem-e csak üres szólamok ezek.
Egyetértek egyébként, ez jó, tehát hogy szerintem az egyik opció, hogy mit értenek az emberek rendszeren, ez az egyik az állam valóban, mint a legnagyobb társadalmi intézmény. Van, amikor ennek ilyen lebontottabb részeit tekintik rendszernek, tehát mondjuk a politikai rendszer, vagyis akkor abban benne vannak a pártok, meg a nem tudom. De hogy az egy jó megközelítés szerintem, hogy amikor rendszerről beszélnek az emberek, és nem csak a politikai szereplők, hanem szerintem egyébként az állampolgárok is, nagyon sokszor az államot tekintik a legkiterjedtebb szintjének, annak, amit rendszernek lehet nevezni. Amit még szerintem ehhez hozzá lehet tenni, hogy egy picit időbe is kitesszük ezt, tehát hogy főleg mondjuk ilyen liberális oldalról azért azt is szokták mondani, hogy ez a, hát tulajdonképpen a liberális demokráciának a rendszere, ami mondjuk így a 89 után felépült, és hogy az van most veszélybe ezzel a posztfasiszta irányvétellel. Tehát ez is megjelenik, hogy ez egy ilyen történeti, bizonyos típusú politikai értékekre, alapértékekre fölépülő rendszer az, ami bomlik. Tehát ez egy picit más, mint az állam, tehát itt igazából szerintem a korszak, a neoliberális, vagy nem tudom, mondjuk így a liberális demokráciának a korszaka. Ezt is szokták szerintem rendszernek nevezni, és az, hogy ennek a határainál vagyunk, vagy ennek a határait mozgatjuk, ez nem csak itt Romániában van, hanem ez ugye a Trump hatalomra kerülésének is az egyik ilyen narratív kerete, hogy véget vetünk a liberális demokrácia korszakának. De hát ugye az európai ilyen különféle szuverenista, nem tudom milyen próbálkozások is tulajdonképpen ezt tekintik egyfajta rendszernek, amelynek véget vetünk. Az én perspektívám viszont az, hogy én sem egyiket, sem a másikat értem rendszer alatt. Én tulajdonképpen egyfajta, hát ez, bevallom, ez egy marxista perspektíva, tehát, hogy én tulajdonképpen a termelési rendszert, nagyon tágan értett termelési rendszert értem rendszer alatt. Ez nem teljesen ugyanaz, mint a kapitalizmus, tehát nem tudom, a tágabb kifejezés a tőkés termelési mód, a kicsit szűkebb a kapitalista rendszer, most akkor nem tudom, maradjunk a kapitalizmusnál. Tehát én szerintem ez tágabb, mint az állam, bizonyos értelemben magába is foglalja az államot, és bizonyos értelemben instruálja, tehát eszközként használja, illetve foglyul is ejtette, azt hiszem, a neoliberális kapitalizmusnak a struktúrája, a pénzügyi struktúrája, a termelési struktúrája foglyul ejtette ezeket az államokat bizonyos mértékig. Ez nem azt jelenti, hogy nem lenne mozgástere a politikumnak, lenne, de tulajdonképpen ők hűségesek ehhez a, nem tudom, elvrendszerhez, és itt szerintem ez nagyon fontos, és az, hogy ezt nem látjuk, tehát, hogy az állam fölött van, vagy az állam mögött, vagy körülötte, vagy nem tudom, van még egy ilyen, hát nevezzük gazdasági logikának, gazdasági rendszernek, amely az államot is képes tulajdonképpen, nem tudom, így valamilyen módon foglyul ejteni, az, hogy ezt nem látjuk, vagy erre csak ilyen összeesküvés elmélet jellegű narratíváink vannak, tehát ugye a szélsőjobb ilyenkor hozza ezeket, hogy akkor a háttérhatalom, s a nem tudom, a tudjuk kik összeesküdtek, tehát valójában ott ők érzik, hogy ott van még valami, csak ezt már ugye ilyen mitikus fogalmakban nevezik meg, nem tudják rendszerszerű, nem tudom, leírással megragadni. Na, tehát hogy szerintem ez a három fontos rendszer fogalom van, amivel így érdemes operálni.
És nyilván bejön annak a kérdése, az érdekessége, hogy ezzel operálunk mi, de hogy a széles társadalomnak így a fejében ez mit jelent, mert hogy, és ugye, hát ezt nyilván nem tudjuk megválaszolni helyettük, és mivel ugye nem készülnek felmérések, ezért nagyon nehéz erre rájátszani, csak hát ugye az az érdekessége, meg ez ugye egy visszatérő motivuma volt ennek a kampánynak a rendszer fogalma. István, még szerettél volna valamit mondani?
Igen, hát itt azon gondolkodtam, hogy tényleg ezek egymásra tevődnek. Én is látom ezt, hogy egyrészt megkérdeződik az állam apparátus, mint olyan, tehát az állam működése, a bürokrácia szólama mentén, akkor a másik, amit mondtál, igen, a liberális demokrácia megkérdőjeleződik abszolút a szuverenista vonalon, vagy szuverenistának mondott vonalon, meg azt, amit nemzeti keresztény konzervatívnak hazudnak, szerintem. És látom ezt is, igen, hogy a kapitalizmus is, mint olyan, tehát a neoliberális kapitalizmus is megkérdőjeleződik. Tehát én is látom ezeket a rétegeket, és hát azt tenném hozzá, hogy ezek azért találkoznak nagyon erősen, mert hogy a rendszerváltáskor beleestek ezek a tömegek, amik hogy a kommunizmus, vagy egyfajta kommunizmusban, államszocializmusban nevelkedtek fel, és ezek a generációk a gyerekeiknek is ezt tudták csak továbbadni, és egyszerűen sem a szülők a nevelés által, sem az iskola, sem az államnak a más egységei nem tudták felkészíteni a tömegeket arra a rendszerváltásra, hogy ők a neoliberális kapitalizmusban, liberális demokráciában, hogy tudjanak úszni. Tehát, hogy meg kellett volna tanítani ezeket az embereket, ha már ebbe a rendszerbe váltottunk és nőttünk bele, és magamon is érzem, hogy kénytelen vagyok kapitalista lenni, tehát hogy szolgáltatásokat nyújtani, jogászként, fordítóként, stb.ként a piacon, de közben én zsigerből utálom az egészet. Érted? Már csak onnan kiindulva, hogy be kell árazzam a saját szolgáltatásaimat, és nagyon durva etikai aggályaim vannak emiatt. És egyszerűen nincs egy szabályozás az egésznek, és azért hívjuk vadkapitalizmusnak, mert hogy nincsenek. Azt látjuk, hogy nincsenek szabályok. És az állam nem segít abban, vagy nem érzem azt, hogy hogy szabályozna ezt a piacot kellőképpen, ahhoz, hogy ne legyen egy csomó frusztrált ember, aki átesik igen, amúgy baloldali preferenciája lenne, de átesik a szélső jobb oldalra, mert a baloldal nem nyújt neki válaszokat. És akkor átmegy egy ilyen szuverenista patrióta hülyeségbe, hogy verem a mellem, és én csak egy elnyomott román vagyok, és azért nem tudok érvényesülni az életben, mert jönnek a melegek, a migránsok, a zsidók és a stb. És ezzel kellene valamit kezdjen az establishment, a regnáló politikai elit. Erre nincsenek válaszai. Tehát nem készítik fel az embereket, nem tanítják meg őket úszni, hogyha már rájuk, ha már beledobták őket a medencébe. Én ezt tartom a kulcs problémának, a kulcs kérdésnek társadalmi szinten. Nem tudunk mit kezdeni. És akkor persze, hogy kényszerként éljük meg, és akkor jön a frusztráció, és akkor jön a szavazat a szélsőségre.
Az egy dolog, hogy jön a szavazat a szélsőségre, de ugye most van egy hát vékony esély arra, hogy mondjuk ne ez a fajta szélsőség nyerjen véglegesen ugye teret azzal, hogyha Simeon megnyeri ezt a választást, hanem ugye ott van a másik oldalon Nikus Ordán, aki hát végül is valójában ideológiailag, politikailag azt a fajta ugye úgynevezett nyugatos, neoliberális politikát követi, vagy legalábbis ugye efele tart, aminek végül is az eredménye folytán vagyunk ott, ahol vagyunk, és vagyunk abban, amiben vagyunk. Szóval, hogy feltevődhet a kérdés, meg ugye feltevődik a kérdés, hogy oké, azt így körülbelül feltételezzük, hogy mi történhet akkor, ha Simeon megnyeri ezt a választást. Meg ugye mond nagyon érdekes dolgokat is arról, hogy majd milyen lépéseket fog tenni, és mit hogyan fog csinálni. De mi történik akkor, hogyha Nikus Ordán nyeri meg ezeket a választásokat? Vannak-e garanciáink arra vonatkozólag, hogy azzal, hogy most mi megmenekülünk egyet ettől a szörnyűségtől, ami nagyon közelről látszik bekövetkezni, mi van akkor, hogyha nyerünk mondjuk még 5 évet, és ezt az 5 évet mondjuk rosszul használják fel? És 5 év múlva, vagy 4 év múlva még nagyobb lesz az a fajta elégedetlenség, amivel most szembenézünk. Mármint, hogy na, ezt most így nagyon ilyen feltételes módban vázoltam, de igazából az a kérdésem, hogy hogyan látjátok ezt a fajta szembenállást? Azt ugye András, te már mondtad, hogy igazából azzal a szélső jobbal, amit Simeon hoz, azzal nem lehet nyerni, és nyilvánvalóan azok fognak veszíteni, akik eleve vesztesek. Most az a kérdésem, hogy Nikusorra ez nem mondható el pont ugyanígy.
Ez nagyon jó kérdés. Egyébként mindkettő, tehát hogy mi várható Simeon győzelme esetén, mi várható Nikus Ordán győzelme esetén. Ez egy kicsit a jóslás kategória, de én nem szeretem azt egy picit, hogy most van egy pánik hangulat, és akkor a Simeon egy ilyen démonikus, nagyon démonikus figuraként. Azért, mert hogy ellenkezőleg sülhet el. Tehát eddig ez nagyon sokszor megtörtént, hogy akit elkezdünk démonizálni, az győzni fog a végén. De hogy nagyon furcsán működnek ezek az energiák valójában. És tehát én azt gondolom, hogy persze az egy nagyon rossz forgatókönyv, hogyha Simeon nyer, de azért neki konszolidálnia kell magát. Mert benne vagyunk egy intézményes struktúrában, benne vagyunk azért egy politikai struktúrában, és szerintem a jó nagy hatalma van a román köztársasági elnöknek, de azért mindent ő sem tehet meg. És hát egyszerűen ezek a típusú ilyen intézményes, gazdasági, stb. Ez egy nagyon-nagyon mély szövedékű rendszer, tehát ezt nem tudja egy egyszemélyes, nem tudom, Jedi karddal előálló csávó csak úgy megváltoztatni. Tehát, hogy nyilván rossz dolog, ami ott történni fog, de nem egyik napról a másikra omlik össze a román állam,
Hát
szerintem
mondjuk
azért.
ugye ezt azért meg lehet egy kicsit cáfolni az elmúlt napok történésével, hogyha most csak arra gondolok, hogyan beesett a lej, hogy mennyire beesett a lej, nem hogy hogyan, hanem hogy mennyire, hogy mennyi pénzt költött a Nemzeti Bank arra, hogy valamennyire szinten tartsa. Tehát azért látszik, és mondjuk a piacra hatással van az, hogy Giorgio Simeone jutott be egy második fordulóba. Most kérdéses az, hogy azért ez...
Tehát, hogyha ő köztársasági elnök lesz, akkor konszolidálni kell a rendszert, és konszolidálni fogják a rendszert, szerintem. Muszáj lesz. Tehát, hogyha ez lesz a végeredmény, akkor egész egyszerűen valami fajta megegyezések, kompromisszumokat fognak az emberek kötni, és ő is ezt fogja csinálni. Nem, nincs más opció szerintem, mint kiegyezni ezzel a helyzettel valamilyen formában. Nagyon érdekes a Nikus Ordán eset. Te, ma volt ez a kettejüknek ez a vitának nevezett dolog. Nagyon érdekes, hogy ő azt mondta, hogy ő azzal kezdte, hogy stat social, ezt a kifejezést használta, persze ez egy EU-konform stat social legyen, de minthogyha azért érzékelné, hogy a mögött, ő szerintem sokkal jobban érzékeli azt, mint mondjuk az RMDS, hogy a Simeon szavazatok mögött súlyos szociális problémák vannak. Én szerintem a Nikus Ordán ezt azért érzékeli. Az, hogy neki milyen eszközei meg víziói vannak erre, az egy más kérdés, én ezt nem látom tisztán. De azt hiszem, hogy nem teljesen, legalábbis mondom, az RMDS-nél erre szerintem nyitottabb, vagy érzékenyebb, hogy itt szociális problémákkal kellene foglalkozni. Ez az egyik, amit mondanék, ennél többet nem tudok mondani. A másik viszont az, hogy e tekintetben tulajdonképpen az Európai Unió, illetve általában ez a neoliberális politikai, vagy politikai gazdasági, nem tudom, ilyen rezsim, is azért egy átalakulási folyamatban van. Tehát szerintem nem teljesen ugyanaz a mostani Európai Uniós, nem tudom, neoliberális rezsim, mint a 15-20 évvel vagy a 30 évvel ezelőtti. Tehát nagyon sok tekintetben azért recseg-ropog ez a rezsim. Átalakulóban van szerintem ez is, és én úgy érzékelem, hogy ha nagyon lassan és nagyon, hát ilyen furcsa módon is, de azért az Európai Uniónak ez a típusú szociális érzéketlen vagy antiszociális politikája is változni fog valami. Lehet, hogy rosszabb irányba, de az is lehet, hogy jobb irányba. Tehát szerintem most már a konszenzus nem olyan stabil, mint volt. Hogyha logikusan végig gondoljuk, hogy abból a folyamatból, amiben most az Európai Unió benne van, a Trump-pal szembeni, meg a Putyinnal szembeni küzdelemben tulajdonképpen, abból szerintem ott azért vannak okos emberek, és rá fognak jönni, hogy ha azt akarják, hogy az egész Európai Unió ne fasizálódjon, muszáj beruházzanak szociális rendszerépítésbe, oktatási rendszerépítésébe, mert nincs más ellenszere annak, hogy a szegény emberek egyszerűen a frusztrációjukat a fasizmus fele fogják becsatornázni. Tehát én szerintem ezt az uniónak előbb-utóbb be kell látnia, és akkor a neoliberális struktúra változik. El tudok képzelni egy olyan forgatókönyvet, oké, nem holnap, meg holnap után, de mondjuk egy ilyen középtávon, hogy az uniónak ez a típusú antiszociális gazdasági neoliberalizmusa az változni fog az elkövetkezendő időszakban. És akkor ez, oké, nincs olyan sok, nem akarok mondom jósolni, de a logikai lehetőség szerintem benne van annak, hogy ez az antiszoc neolib kevésbé antiszoc lesz. Talán.
A proféta szóljon belőle, Andris. Igen, tehát úgy csatlakoznék ahhoz, amit mondtál, illetve én is azt hangsúlyoznám, hogy annának a kérdésére válaszoljunk, hogy egy fecske nem csinál tavaszt Romániában, tehát eleve van egy erős rendszer, ami, hogy is mondjam, tehát annyira mély gyökerekkel, erekkel rendelkezik, hogy bárki jöhet Románia elnöki székébe, az nem borul meg a rendszer egyik napról a másikra. És igen, hogy Simeon is kell konszolidálódjon, normalizálja a diskurzust, teljesen más szituációba kerül, hogyha hatalmi pozícióba kerül, ellenzékbe, ugye az ember sok mindent mondhat, sokkal szabadabban, hatalmi pozícióban azért
Ráadásul már
megvannak
most
a...
elkezdte visszavonni a szociális
Ja.
lakásokat, se nem tudom.
Igen.
Tehát, hogy...
Igen, pontosan, tehát, hogy szabadabb szájú az ember ellenzékből, mint hatalmi pozícióban, és a másik az, hogy a pártja nem tud egymagában uralkodni, tehát többséget adni a kormányhoz, már pedig még mindig a parlament és a kormány azok a demokratikus erők, amik irányítják az országot, és nem az államelnök, főleg nem Romániában, tehát nem úgy van, mint Amerikában, hogy jön Trump, és egy éjszaka alatt átírja a rendszernek a felét elnöki rendeletekkel. Ez Romániában nincs. Tehát ott, amiben nagyobb hatásköre van, az ugye a külpolitika, és ugye a védelmi tanács, mondjuk ezek azért elég fontos dolgok, de törvénykezésben még mindig csak olyan szerepe van, hogy maximum tematizál dolgokat, meg visszadob törvényeket, meg az Alkotmánybíróság megtámadhatja. Tehát van egy ilyen kontrollfék szerepe, de ennél több igazából nincs, meg nem is tud egymagában kormányozni. Úgyhogy sem Harnikus sor kerül oda, ha Simeon kerül oda, olyan mélységes nagy változás nincs, mert mindig ez van a választásokon, hogy mindig azt érezzük, hogy Úristen, óriási a tétje, és most Románia a feje tetejére borul, de közben meg nem, és ugye Johannisszal szemben is pont ez volt a csalódásnak a legnagyobb oka, mert hogy mindig abból az illúzióból indulunk ki, mikor megválasztunk valakit, hogy na most aztán elvárjuk tőle, hogy megreformálja az országot, de egymagában a román államelnök nem tudja megreformálni. Kell hozzá egy parlamenti többség, kell hozzá egy működő kormány, és ez szerintem problematikus mind a két térfélen, Nikus Sornál, hatványozottan Simeonnál, egy kicsit könnyebb, hogyha a PSD is odaáll az Aur mellé, már pedig nagyon arra fúj a szél. Úgy
Igen, pont ezt
látjuk.
akartam mondani, hogy én nagyon örülök neki, hogy ti ennyire optimisták és nyugodtak vagytok, de azért az elmúlt napoknak ugye a történései az, ahogyan a PSD fogta magát és kiszállt a koalícióból, Csolák Kula mondott, ráadásul azt is elmondták ugye, hogy nem támogatnak senkit nyilvánosan. Antonescu köszöni szépen mindenkinek, semmihez semmi köze nem lenne, pont ugyanezt mondta. Tehát, hogy valahogy azért úgy tűnik, nyilván ez attól, mert kifele így tűnik, nem biztos, hogy belülről ez valóban így van, de hogy ez a fajta átrendeződés, politikai átrendeződés, és az a fúzió, amin szerintem most, vagy valószínűleg a PSD végig megy, hát az azért nem hiszem, vagy én nem tudok ennyire nyugodt lenni tőle,
De
de
az nem
ez
a
most...
rendszer, érted? Tehát a PSD szerintem nagyon mély válságban van, és simán lehet, hogy oszlik, bomlik, foszlik, nem tudom, mi történik ott. Felét viszi az Záur, másik fele törpepártként. Ki tudja, sok opció benne van abban, amivel most a PSD-vel történik. De hát nem a PSD az ország azért. Tehát, hogy én nem akarom csökkenteni azoknak a, nem tudom, hogy mondjam, a politikai átrendeződés súlyosságának a súlyosságát, ezt nem vitatnám. Tehát szerintem itt súlyos változások lesznek. Abban kételkedem, hogy amint az elején mondtam, hogy a társadalmi struktúra, tehát az embereknek a valódi, nem tudom, az életviszonyaikban olyan mély változás történne, ebben nem hiszek. Tehát ez a politikai struktúrát omlasztja a mostani folyamat. Szerintem ott szerintem drámai változások vannak, de bocs, tehát én plebejus nézőpontú ember vagyok, az, hogy az elit omlik össze, olyan nagyon nem idegesít. Bizonyos értelemben még örülni is tudok annak, hogy van dinamika, és lássuk, mi lesz. Tök jó lenne, hogyha nem szar dinamikák lennének, de mozgalmas ez az egész dolog. Tehát szerintem politikailag drámai, ami történik, nagyon oda kell figyelni, és nem mindegy szerintem az sem, hogy kire szavazunk ebben az egész történetben. De az, hogy a társadalmi szinten ennek mi a hatása, azt érzem, tehát hogy ne keverjük a kettőt, az szerintem sokkal lassúbb dolog. Akár az is, hogy nem tudom, hogy konkrétumot mondjak, mit tudom, Simeon ilyeneket mond, hogy akkor, vagy mondott valamikor, lehet, hogy már azóta meggondolta magát, mert ezt nála nem lehet soha tudni, hogy akkor a magyar oktatási rendszert korlátozni kell, mert hogy mi az, hogy magyar iskolás, nem tudom mi. Tehát, hogy ezeket szerintem nagyon nehéz átvinni ilyeneki. Tehát nem vagyok biztos abban, hogy ezek olyan könnyen át, lehet, hogy elindulnak, stb., de hogy nagyon nagy szerintem a távolság a politikai rendszer és a társadalmi rendszer között, tehát nem vagyok biztos abban, hogy ezek olyan gyorsan az emberek számára tényleg komolyan érezhető változásokat fognak okozni. Oké, remélem, hogy nem. Lehet, hogy nem lesz igazam, nem vagyok 100%-os ebben, de a logika nekem azért ezt sugja, hogy a társadalmi struktúra az nehezen változik. A politikai rendszer néha össze tud omolni 24 óra alatt, tényleg, tehát az, mint a kártyavár omlik, de a társadalmi termelésnek a struktúrája az ennél szerintem stabilabb.
Jó, egy témáról szeretném, hogyha még beszélnénk a mai esténk során, és ez pedig az RMDSZ és az RMDSZ-nek a szerepe, a szereplése és a magyarságnak a viszonyulása. Ugye itt már több ízben emlegettük őket. Na de én azért arra kíváncsi lennék, hogy ti mit gondoltok arról a mértékű részvételről, amit az erdélyi magyarság ugye szerepelt, ahogyan szerepelt ezen a választáson, mert ugye azt így sokat mondták, hogy ugye ez volt az első államelnök választás, ahol a magyaroknak, az RMDSZ-nek ugye nem volt jelöltje, a magyaroknak nem volt amilyen magyar jelöltre szavazni, ezért volt akkora a távolság marad, a távolmaradás, mint amekkora, de hogy az azért bennem úgy motoszkál egy kicsit így kérdésként, hogy ez azért nem volt protestszavazás vagy nem szavazás a magyarok részéről, az, hogy ennyire kevesen vettek részt. Noha ugye azért azt emlegetik, hogy mennyire fegyelmezettek voltak, és azért az RMDSZ állta a szavát, vitte a szavazóit az urnához, de hát azért mégiscsak az utolsók között kullognak a magyar megyék, Bihar, Szatmár. Ti hogy látjátok ezt a kérdést?
Hát én úgy látom, hogy nem volt annyira sikeres ez a kampány, tehát pont azért, mert egyszerűen nem tudták megfordítani az imidzset, ami már kialakult Antonescu-ról 10 évvel ezelőtt, mikor ugye a Magyarnak a magyar tagozatát Pontával együtt megtorpedózták, meg voltak egyéb Székelyföld ellenes, székely szimbólum ellenes, stb. Kirohanásai, és ezt nehéz visszafordítani, főleg, hogyha konkrétan dokumentálva van ez az egész RMDSZ-es politikusoknak a legfelső szinten olyan nyilatkozataik voltak Antonescu-val szemben, amiket lehetett idézni, tehát erről azért folyt valamiféle közvita, már csak a Facebookon is, hogyha nem, de azért a mainstream sajtóban is, nyilván leszámítva a Maszolt, ami RMDSZ lapnak minősül, de hogy nem, szerintem nem felejtenek azért ilyen könnyen az emberek. Az első szavazót lehet, hogy meg lehet téveszteni, de a középsőt meg az utolsót már nem annyira, és ezt hiába próbálják sikerként beállítani, mert hogy masszív volt a távolmaradás az urnáktól, és egyszerűen nem jött be ez a ló, amire tettek. És nem is tudom elképzelni azt, hogy gondolták Porcsalmi Bálinték, meg Kelemen Hunorék azt, hogy ez működni fog csak azért, mert berakják az Orbánnak meg Fidesznek a jelszavát a magyar nyelvű plakátokra. Ez ennyire hülyének néznek minket, komolyan, felfoghatatlan. És most, és utólag, az utólagos kommunikációkban is azt látom, hogy zéró tükörbenézés van, zéró önreflexió, hogy elcsesztük, elkúrtuk már, bocsánat, ezt a történetet, rossz lóra tettünk, lehet, hogy Nikusorra a Kelet-Huna tartsunk elejétől fogva, és ne építsünk fel egy démonizált imidzset az ellenjelöltekről, köztük ugye Nikusort is, Nikusor ellen is, hanem egy kicsit finomabban álljunk hozzá. Na, én így látom, hogy egy adott ponton már mindenki magyar ellenes jelöltnek számított, aki nem Krin Antonescu. Tehát ott nagyon összemosták a szimionos bagázsal a többieket is, és ez most kontraproduktív lehet a második fordulóban. Én ettől tartok valamennyire, hogy nem fog működni a mozgósítás.
Bocs, eszembe jutott egy fél poén, nem feltétlenül kapcsolódik a kérdéshez, de a mai Kelemen Hunor beszélgetés az ötöm. Tehát ez most állt össze a fejembe, hogy egy ponton ő azt mondja, hogy akkor van ez a Szimeon, aki leninista, másfelől pedig azt mondja a Mikus Vodáról, hogy tőlünk, mint RMDSZ-es, nem tudom, arcoktól, nagyon balra van. És akkor, tehát, hogy akkor neki minden balra van, basszus. Tehát Mikus Ordán is túlságosan balra van, és Szimeon is balra van tőle. Tehát nem értem, hogy fogalmilag hogy áll ez össze az ő fejében. Tulajdonképpen akkor ki a bals kis, ő mi ebben az egész történetben. Ja, mindegy, tesz, szerintem ez egy nagyon izgalmas térkép. De hogy csak arra jutott eszembe, hogy szerintem, hát az, amit mondtál István, hogy nagyon ilyen taktikai gondolkodás ez szerintem, ez az RMDSZ-es gondolkodás, hogy tehát, hogy bizonyos értelemben ők azt gondolják, hogy a pillanatnak az uralásával, a nagyon erős kampány ilyen hajrával, hogy súlykoljuk azt, hogy most ez az utolsó, és az életmentő, és nem tudom milyen szavazás, fölül tudják írni azt, hogy az emberek azért emlékeznek, hogy ott vannak ezek a Antonescu-ról ezek a felvételek, mondatok, stb., és hogy át tudják gyúrni tulajdonképpen az embereken, anélkül is, vagy annak ellenére, hogy szerintem azért ők is tudják, hogy ez nehéz lesz, de hogy ez a pillanatot uraló logika nagyon erős volt náluk, és a következő, tehát röhögtem tényleg, hogy reggel már Kelemen Hunor így posztolta, hogy Mikus Ordán támogatjuk, tehát egyből átváltunk, tehát hogy olyan mértékű, nem tudom, visszatetszés kelt ez szerintem azért az emberekbe, hogy ha nem is egyből, mert nincs az erdélyi magyarságnak szerintem alternatívája, mint az RMDSZ per pillanat, de nagyon-nagyon erodálja a bizalmat ez a típusú taktikázás szerintem, amit ők csinálnak, de azért abban is van igazság, hogy fegyelmezetten még mindig oda szavaztak az emberek. Tehát, hogy hozzászoktatta azért az RMDSZ az erdélyi magyar szavazókat ahhoz, hogy nem vitatkozunk az opciókról, hanem engedelmeskedünk az utasításoknak.
Hát ugye kivéve akkor, amikor nem tudom, így azt csugalják, hogy pontára kéne szavazni, és ennek ellenére ugye leszavaz a magyarság Johannisra, tehát hogy azért ugye ennek megvoltak az
Volt egy
ellentétei
ilyen
is, most
történet,
azért
igen.
igen.
Igen, de szerintem most valahogy ezek még mindig szerintem működnek. Tehát szerintem azért viszonylag fegyelmezetten szavaztak, én úgy látom, arra az emberek, amit az RMDSZ parancsolt nekik. Annak ellenére basszus, hogy teljesen nonsens bizonyos értelemben az a kérés, amit az RMDSZ kér, de hogy szerintem a hosszú távú bizalomvesztés, hogy erodálódik ez a viszony, amit kialakított az RMDSZ az ő szavazóival, az szerintem azért látszik, hogy romlik azért. Tehát, hogy szerintem
Igen.
ezt muszáj, hogy érezzék, hogy basszus, ezen így változtatni kéne.
Igen, hát az látszik, hogy akit tudnak mozgósítani, az egyértelműen arra szavaz, akit ők mondanak. Viszont azt is látjuk, hogy bizonyos helyzetekben erre nagyobb az a százalék, aki inkább el sem megy. Tehát nem szavaz másra, csak egyszerűen nem megy el, mert nem viszi rá sem a józanész, sem a lélek,
És már
sem
ebből a
a...
logikából sok mindent megérthetne az RMDSZ abból, hogy miért szavaznak az emberek Szimeonra. Tehát,
Na
hogy hogyan lehet
igen.
erodálni ezt a típusú bizalmat szép
Persze,
lassú
hogy
folyamatos izével.
igen, hogyha azt látja, ha az erdélyi magyar, meg főleg a székelyföldiek, hogy egyik pillanatban ezt mondják, és másik pillanatban a másikat, hogy hát ez egy szélkakas politika, és hát ez egyrészt szembe megy szerintem az erdélyi magyar, meg még a székely magyar önképpel is, tehát az a szélkakaskodás. Én értem, hogy kicsik vagyunk, meg kell igazodjunk a nagyokhoz, de lehet, hogy itt azért már ők is túlőttek a célon. És hát ezzel nem látom azt, hogy szemben néznének, hogy ez nem egy siker, hanem ez egy kudarc, és azt nem értem. Tehát számomra a nagy kérdés, amit föltennék Kelemen Hunoréknak, hogy miért Antonescu? Tehát, hogyha tudták, hogy, mert tudták, hogy ez egy problémás jelölt, és hogy állandóan kell magyarázkodni, meg mentegetőzni miatta, akkor miért? És mert azzal bősködtek, hogy pont ők javasolták a koalícióban. Igen, voltak
Szerinted
más
nekik
nevek
ilyen
is.
taktikai érveik erre voltak, vagy vannak? Hát, hogy ott nem tudom, hogyha minden marad a régiben, nem omlik a rendszer, akkor ilyen taktikai figuraként, akivel ott adjuk, majd vesszük a szavazatokat, csak kötjük az ilyen-olyan kompromisszumokat. Abból a szempontból értem, én azt hiszem az RMDSZ-nek a logikát, tehát hogyha nem borul olyan nagyon a rendszer, akkor egy ilyen taktikai szempontból ugye nekik az volt az érvük, hogy ha jól értem, hogy a Nikus Hordán túlságosan egy ilyen urbánus, inkább városi középosztály, stb., és azt a szavazóbázist, amit meg kellene egy picit osztani, ami ott van Simeon mögött is, de bizonyos értelemben az RMDSZ-nek is azért elég, hát hogy mondjam, plebejus, vagy inkább nem annyira a középosztály a szavazóbázisa. Ezt a Nikusor vagy a Nikusort nehezebben fogadnák el. Én ebben egyébként nem vagyok biztos, hogy nem fogadták volna el, de azt hiszem, hogy nekik ezek a taktikai érveik voltak, hogy a Nikusor az kívül van, ugye, ezen a
Az
bázisban.
establishmenten.
Az establishmenten, és ők belül akartak maradni az establishmenten, tehát hogyha az establishment marad és nem esik szét, nem értem, hogy ezt hogy feltételezték, mert már szétesett fél éve, mindegy. Akkor értem, hogy mi a taktikai érvük emögött. Csak ez annyira szűklátókörű és önleleplező, hogy.
Hát rövid távú, nagyon rövid távú.
Még az én dilemmám ebben a kérdésben az az, hogy ugye annak, hát jó, mondjuk nem tudom, hogy mennyire sikerkommunikáció, vagy nem sikerkommunikáció az, amit most tolnak, az egyértelmű volt szerintem, és erről Kis Tamás is beszélt egy mai Transtalex interjúban, hogy így egyértelműen érezhető volt Kelemen Hunoron, hogy a hétfő reggeli Kossuth Rádiónak adott interjújában hebegett, habogott, és azt se tudta, hogy mi a francot mondjon. Tehát, hogy nem voltak felkészülve erre a helyzetre. Na most már ti is elmondtátok, hogy szkeptikusak vagytok azzal kapcsolatosan, hogy az RMDSZ megértette a novemberi történéseket, hogy megérti-e azt, hogy mi van most, hogy megérti-e azt, hogy miért van ekkora távolmaradás, hogy nem-e hogy megérti-e azt, hogy nem biztos, hogy egyedül csak arra a számlára kell felírni a távolmaradást, hogy nem volt magyar jelölt. És itt végül is arról is szó van, hogy tehát, hogy ezek ugye a nagy kérdések ebben a történetben, csak az a kérdés, hogy mikor van lehetősége annak, hogy ez így ki is tudjon bukni, vagy hogy azt a fajta változási kényszert eredményezze, ami most ugye a nagy pártoknál látunk. Tehát, hogy valóban el tudunk érkezni egy olyan pontra, amikor olyan a politikai berendezkedés, olyan az adott politikai helyzet, amiben az RMDSZ valójában rákényszerül arra, hogy önmagát belülről megreformálja. Mert hogy nekik mindig is nagyon könnyű lesz rálépni arra a pedálra, hogy hát amikor a külső erő bántani akar minket, akkor nekünk közösségileg össze kell zárni, és ők az egyetlenek, ugye, akik meg tudnak minket védeni.
A költői a kérdés. Mondom, hogy Nostradamus legyen a talpán, vagy Borbély Andris, hogy
Én
megjósolja.
mindenre tudok valamit mondani, de ez nem jelenti, hogy nem tudom, ezért.
Igen, én azt szoktam mondani, hogy nem tudom, de van egy elméletem.
Igen, ez vagyok én.
Ezt szoktam mondani. Elméletem ebben a helyzetben az, hogy az RMDSZ nagyot kell koppanjon. Tehát, hogy ő is
De
el kell
tud
érje
nagyot
azt a...
koppanni? Ez a kérdés, hogy ő valójában tud nagyot koppanni? Ezek a koppanások miért nem elég nagy koppanások nekik?
Hát egyszer ki kell essen a kormányból, és utána ki kell essen a parlamentből. Csak akkor lesz, itt úgy néz ki, hogy ugyanaz van az RMDSZ-szel, mint a többi, hogy is mondjam, elitpárttal, meg egyáltalán a rezsimnek a fenntartóival, tehát a rendszer szinten, globális szinten is, hogyha nézzük, akkor ott kezdenek el gondolkodni a belső reformról, mikor kiesnek, leesnek a nyerekből. Addig nem. Én így látom, hogy egyszerűen addig nem látják be, tehát olyan, mint aki addig pókerezik, ez egy szerencsejáték. Addig teszi rá, érted, amíg el nem fogy a pénze. És amíg már ugye hitelt sem adnak neki. Mert ez egy hitelintézmény, hogy a szavazó bázis, hogy megadják-e a bizalmat, vagy sem, megadják-e a hitelt, vagy sem az elkövetkező évekre. És most elég nagy tehát ha Nikusor lesz az elnök, ha Simeon, van elég nagy esély rá, hogy az RMDSZ kiessen a kormányból, szerintem.
Hát én úgy látom, hogy az alapvető nehézség az az, hogy ez az etnikai szavazás, ez működik a legrosszabb esetben is. Tehát, hogy egyszerűen az erdélyi magyarságnak az a helyzete, meg az a politikai szocializációja, hogy egész egyszerűen, tehát szerintem nagyon sok ember szavazott, és szavaz mindig az RMDSZ-re csak azért, mert van egy képviselőnk Bukarestben, és ezzel azt a típusú szorongását, hogy ő kisebbség egy nemzetállamban, ahol neki nem, ő nem rendelkezik címzetesen az állammal, úgymond, hanem tulajdonképpen egyfajta idegenként van kezelve. Tehát ebből ez egy nagyon mély helyzete szerintem a magyarságnak, és egyszerűen ezen élősködik az RMDSZ. Tehát, hogy nagyon sokan egyszerűen ezért folyamatosan rászavaznak, és ez az egyik feltétel, hogy van egy reális, hogy mondjam, etnikai, nem tudom, ilyen helyzet, amelyben egyszerűen nem elvek szerint szavaznak az emberek, hanem etnikailag szavaznak az emberek. A másik az ugye, hogy az RMDSZ sikeresen az ellenfeleit, vagy a lehetséges politikai opciókat úgy az évek során szépen így sikeresen periferizálta. Tehát a másik feltétele szerintem az lenne ennek, hogy rákényszerüljenek arra, hogy elkezdik átgondolni, és stb., hogy van egy kihívójuk, van egy nagyon erőteljes kihívójuk. De ez ugye megint csak nagyon nehezen elképzelhető egy ilyen kis politikai közösségben, ami nem is biztos, hogy egységes politikai közösségnek tekinthető már, mint az erdélyi magyarság. Úgyhogy én tulajdonképpen azt hiszem, hogy én nem hiszek abba, hogy az RMDSZ valaha is meg fogja reformálni magát. Tehát szerintem valami mást kellene kitalálni, tehát nem biztos, hogy egy másik pártot, de mindenképpen valami fajta olyan típusú társadalmi mozgalmasodásról, vagy valami kell, amelynek van politikai nyomás gyakorló ereje, hatalma. Nem tudom, hogy ennek milyen lenne az intézményes formája, hogy milyen szerepe lenne ebben a nyilvánosságnak, stb. Stb. Tehát ez szerintem egy nagyon jó kreatív feladat, hogy hogyan lehetne legalább egy alternatív csatornát fölépíteni, intézményes struktúrát fölépíteni, amelynek van politikai nyomás gyakorló hatalma az RMDSZ fele. Nem látom, ez megint egy ilyen elvi logikai opció. Nem látom, hogy erre miből lenne erőforrás, stb. Stb. Miből lenne, de én valami ilyesmit érzékelnék alternatívának, hogy ne egyszerűen az legyen a viszonyunk az RMDSZ-szel, hogy vagyok én, bocsánat, a csóré nem tudom micsodámmal, tehát egyénként szemben a pártaparátussal, hanem van valami fajta erősebb társadalmi szervezettségünk, mert nagyon aránytalan ez a viszony, hogy a kritikus hangokat nagyon gyorsan félre lehet tenni, és azzal az apparátussal, amelyik ők rendelkeznek, pláne egy ilyen digitális kapitalizmusban, ahol nincs szükség az értelmiséggel való kiegyezésre, mert direkt módon tud kommunikálni a választóival. Tehát nagyon, nagyon kicsi az esély arra, hogy mondjuk alternatív intézményi struktúra nélkül nyomást tudunk mi gyakorolni. Tehát abban nem hiszek, hogy mondjuk egy alternatív párt irányába el lehetne menni, de hogy valamilyen típusú társadalmi autonómiát tudnánk szerezni, abba talán igen, látok valamilyen lehetőséget. És akkor egyszerűen arra hallgatnia kell az RMDSZ-nek is. Tehát valami fajta autonóm társadalmi hatalmat fölépíteni. Na jó, ez is egy utópia, nem ragozom, csak azért mondom már, hogy hát a más is megszereti ezt a gondolatot.
Jó van, hát nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ma itt voltatok. Az az igazság, hogy hosszasan lehetne folytatni még ezt a beszélgetést, hiszen van még egy csomó aspektus, amit nem is hoztunk most így szóba, de nem baj, mert még ugye van hát másfél hét a következő fordulóig, a második fordulóig, és aztán azt követően meg bőségesen lesz, amiről valószínűleg beszéljünk, független attól, hogy kinyeri majd a választásokat, hiszen amint ugye már többször elhangzott ebben a beszélgetésben, egy elég nagy ilyen politikai átrendeződésnek vagyunk a tanúi, és ennek valószínűleg még hosszas kilengései is lesznek. Úgyhogy Borbély András és Szilágyi István, nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ma itt voltatok velünk.
Én is köszi a meghívást.
És köszönjük.
És a kedves hallgatóknak is köszi, hogy velünk tartottatok. Jövő héten, nem, sőt, még ezen a héten fogunk találkozni. Holnap érkezik a heti kapitál. Addig is minden jót nektek, készüljetek 2 hét múlva szavazni menni vasárnap, 2 hét, hát másfél hét múlva szavazni menni vasárnap, de addig még bőségesen fogunk még találkozni, úgyhogy minden jót nektek, én Kisuna voltam, ez a Miközött volt, sziasztok!